hozott benneteket az Szentségimádás iskolájának 8. alkalmán, amikor is arról lesz szó, hogy hogyan tudunk Isten jelenlétében élni. A Szent Háromság bennünk való jelenlétéről fogunk elmélkedni a mai napon. A kiinduló pontunk az, hogy mindannyian meghívást kaptunk az élet szentségre. Lehet, hogy ez sokakat elri azt, mert hogyha eszébe jutnak szentek, esetleg régebbi korokból, akkor olyan képzetek társulhatnak ehhez, hogy valaki folyton magát ostorozza, ilyen aszkéta alkat, csak vírasztásból és böjtölésből áll az élete, és talán nehezünkre esik lemondani az élet örömeiről, de remélem, hogy mire ennek az alkalomnak a végére érünk, rájövünk arra, hogy az élet szentség az nem biztos, hogy az, amit eddig gondoltunk róla. A teremtés történetben ez áll, megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élő lényé. Ez a teremtés 2.7-ben olvassuk. Így alkotta meg Isten az embert, és a kereszteléskor pedig megkaptuk a természet feletti kegyelmet, mely az isteni életet ajándékozza nekünk. Ugye a kegyelem az nem más, mint Isten élete bennünk. Mindaz az ajándék, amire szükségünk van ahhoz, hogy Isten jelenlétében éljünk. Második János Pál pápa így fogalmaz, ha a keresztség révén valóban Isten szentségének leszünk részesei, amennyiben Krisztusba épülünk és az ő lelkében veszünk lakást általa, akkor nem elégedhetünk meg a középszerű élettel. Ha azt kérdezzük egy katekumentől, meg akarod-e kapni a keresztséget, valójában ezt a kérdést szegezzük neki, akarsz-e szenté válni? Ezt olvassuk a Novo Millennio Ineunte enciklika 31. fejezetében. Ugye legtöbbünk helyett még a szülei tettek ígéretet a keresztelésünkkor, de az egyház felteszi nekünk most is a kérdést, hogy akarsz-e szenté válni? Lehet, hogy megrémiszt a kérdés. És azt mondjuk, hogy olyan szent nem szeretnék lenni, azért bízom benne, hogy van egy pár olyan szent előttünk, akinek a példája számunkra is követendő. Lehet, hogy valakihez Néri Szent Fülöp áll közelebb, vagy egy Don Bosco, vagy egy Szent Teréz. Tehát nem csak olyan szentek vannak előttünk, akik, ahogy mondtam az elején, önostorozó és folyton böjtölő szentek. Vannak, akik közülük stigmatizáltak, olyan kegyelmet kaptak Istentől, hogy Jézus szenvedését akár gyakran átélik, de olyan szentek is vannak, akik egész egyszerűen Isten jelenlétében élték az életüket, és ez valahogy talán számunkra is vonzóbb. Nem elérhetetlen az életszentség egyikünk számára sem, sőt azt mondhatom, hogy mindannyiunk közös hivatása, hogy szenté váljunk. A mennyországban csak szentek vannak, így aztán, ha mi nem akarunk szenté válni, de a mennybe akarunk jutni, ott elég nagy feszültség lesz bennünk. Tehát szenté kell válnunk ahhoz, hogy Isten örömének országába, a mennyországba jussunk. Talán azt is mondjuk, hogy nincsen kedvünk minden szórakoztató dologról lemondani. De Jézus nem akarja, hogy minden szórakoztató dologról lemondjunk, sőt, azt akarja, hogy örömünk teljes legyen. 16. Benedek pápa mondja egy helyen, hogy ne félj Jézustól, ő nem akar elvenni semmit, hanem mindent adni akar. Csak úgy gondoljuk, hogy ha a földi dolgokkal betöltjük a szeretet igényünket, az öröm igényünket, akkor már nincsen szükségünk a mennyeire, csak hogy ez egy zsákutca. Talán nem vagyok egyedül azzal a tapasztalattal, hogy ha csak emberektől várom az örömöm beteljesedését, akkor mindig csalódni fogok. Ennek az az egy magyarázata van, hogy Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy neki része van az életünkben, amit csak ő tud betölteni, senki más. És ezért azt az űrt, amit érzünk, semmi mással nem lehet betölteni, csak Isten jelenlétével. Pál apostol azt mondja az 1. Tesszaloniki levél 4. fejezet 3. sorában, az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Ha ő alkotott minket, és azt akarja, hogy szentek legyünk, akkor ezt komolyan kell vennünk. Sok embernek téves elképzelései vannak a szentségről. A 2. János Pál pápa szintén a Novo Millennio Ineunte 30. részében mondja, a szentség alapvető értelme, hogy az egyház ahhoz tartozik, aki maga a háromszor szent. Tehát a Szent Háromsághoz tartozik minden keresztény, és az életszentség nem a saját erőnkből való tökéletességnek az útja, hiszen önmagát senki nem tudja a hajánál fogva kihúzni a sárból, hanem sokkal inkább ajándék, amit Istentől kapunk. Az életszentséget el lehet kérni Istentől ajándékba, és nyilván aztán kell a mi hozzájárulásunk is. Rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e ezt az ajándékot, vagy nem. Emlékeztek a Szent Háromság ikonra? Ott van rajta a füzeteteken. Hárman ülnek az oltár körül, és a negyedik hely üres, az a te helyed. Minket is Isten meghív, hogy a Szent Háromság asztal közösségének részesei legyünk. Az a mi helyünk, az nekünk van fenntartva. Ahhoz, hogy szenté válhassunk, nekünk is oda kell ülnünk ehhez az asztalhoz. A 16. Zsoltárban ezt mondja a Zsoltáros, mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbamon, hogy meg ne inogjak. Az élet útjára tanítasz engem, színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Ez a Zsoltár két dologra tanít. Egyrészt, hogy szemünk előtt van az Úr, nem fogunk meginogni, és a másik pedig, hogy Isten jelenlétében a soha véget nem érő öröm teljességét tapasztalhatjuk. Isten jelenlétében élni, és meg nem inogni, hát igazából ez az életszentség. És ez a kulcsa is az örömnek. Ha az egyház azt kérdezi, akarsz-e szentté válni, akkor igazából azt kérdezi, akarsz-e Isten jelenlétében élni, és ezáltal megtapasztalni a soha véget nem érő örömöt. Az egyház mindig is örömre hív. Jézus is azért imádkozik, hogy az örömünk teljes legyen. Az ember nem tud örömtelenül élni. Erre vagyunk meghívva, és szükségünk is van erre, de az igazi tiszta örömöt valóban Isten jelenlétében tapasztaljuk. Hogyha azt mondom, hogy ez az életszentség, akkor így már sokkal vonzóbb, nem? Igen, örömben szeretnék élni, Isten jelenlétében szeretnék élni, ez már sokkal vonzóbb. Ez volt az első pont. Isten meghív az életszentségre. A másik, hogy Isten bennünk marad, bennünk él. És majd ezt részletesebben is kifejtjük. Lehetséges-e mindig Isten előtt lennünk? Lehetséges-e mindig az ő jelenlétében megmaradnunk? Nyilván nem könnyű ez. Második János Pál pápa mondja, hogy a keresztséggel Isten szentségének leszünk részesei. Ugye részesei lettünk Isten szentségének, rajtunk áll, hogy Isten befogadjuk életünk középpontjába, vagy nem, és hogy az ő jelenlétében élünk-e, vagy nem. Erről beszél Szent János az evangéliuma elején, az ige a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Ha befogadjuk Isten emberré lett igéjét, akkor megkapjuk azt a hatalmat, hogy Isten gyermekeiként éljünk. Isten valóban bennünk akar élni, bennünk szeretne lenni. Ugye Jézus azt mondja a János 14:20-ban, hogy én atyámban vagyok, ti bennem, és én bennetek. Vagy aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és atyám is szeretni fogja, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Azt is mondja Jézus, maradjatok hát bennem, és akkor én is bennetek maradok. Olvassuk a János 15:4-ben. Második János Pál pápa hozzáfűzi, ez a kölcsönösség a keresztény élet lényege, lelke. Ha sikerült megismerni a keresztény imádság e szent háromságos szerkezetét, ez a titka a valóban eleven kereszténységnek, melyet nem a jövőtől való félelem kormányoz, mivel mindig újra visszatér a forráshoz és újjáéled általa. Nézzük, mit mondanak a szentek és misztikusok Isten jelenlétéről. Szijjénai Szent Katalinnak hát nagyon sok feladata volt, és nagyon sokat szolgált a saját családjában, mivel hogy 20 testvére volt. Úgyhogy volt mit csinálni, volt mit segíteni, és éppen ezért, mivel a mindennapi teendők annyira lekötötték, a saját lelkében alakított ki egy belső cellát, ahova napközben úgymond visszahúzódott, elmenekült, hogy Isten jelenlétében lehessen egy kicsit. Biztos ti is vagytok úgy néhány napon, hogy annyira hajtós a nap, hogy szoktuk mondani, hogy meghalni sincs időm. Tehát annyira sűrű a nap, hogy a végén egy nagy szusszanással, de jó, hogy ennek a napnak vége van, vagy legalábbis mára befejeztük a munkát, vagy abba hagytuk. De hogy ha kialakítjuk ezt a kis cellát Isten számára, ahova mindig visszahúzódhatunk, akkor az ő jelenlétében tudunk maradni, vagy látunk még egy pár példát erre. Avilai Szent Teréz írta a Tökéletesség útja 28. fejezetében: ahol Isten jelen van, ott van a mennyország. Már most fontoljátok meg, amit Szent Ágoston mond önmagáról, hogy tudnélik, mindenfelé kereste Istent, s végül saját belsejében találta meg. Mert ha akkor úgy, amint most, megértettem volna, hogy lelkemnek ebben a kis palotájában oly nagy király lakik, azt hiszem, nem hagytam volna őt oly gyakran magára, olykor mégiscsak vele maradtam volna. Mondja Szent Teréz. Tehát ha hamarabb felfedezte volna ezt, amit Szent Ágoston felfedezett, hogy Isten ott van az ő lényének legmélyén, akkor gyakrabban meglátogatta volna. Szent Háromságról nevezett Boldog Erzsébet írja egy levelében: minden napszakban és egész éjjel benned lakoznak a Szent Háromság személyei. Ha ezt tudja az ember, akkor már soha többet nincs egyedül. Ugye hányan élnek magányosan, de ha tudatosítanák magukban, hogy a Szent Háromság bennem él, nem vagyok egyedül, akkor valóban nem éreznék magukat egyedül. Hát nézzük azt, hogy milyen gyakorlati szempontokat tudunk figyelembe venni ahhoz, hogy Istent mindenkor megjelenítsük, hogy tudatosítsuk azt, hogy az ő jelenlétében zajlik az életünk. Ő előtte vagyunk. Egy 17. századi szerzetes, Lőrinc testvér szakács volt, és egy kármelita kolostorban dolgozott. Ő így fogalmazza meg a boldogság titkát: Isten jelenlétében élni, és mindent az iránta való szeretetből tenni. Isten jelenlétében lenni, és mindent az iránta való szeretetből tenni. Ez igen fontos, mert lehet, hogy valamit meg kell tennem egy olyan valakiért, aki nem annyira szimpatikus. Ugye a szeretet döntés, de ha Istenért teszem, akkor már nem is olyan nehéz megtenni. Hát nézzük, hogy ő mit írt. A legszentebb, legmegszokottabb és legszükségesebb gyakorlat a lelki életben Isten megjelenítése. Ez abban áll, hogy örömünket leljük az ő jelenlétében, és hozzászokunk azáltal, hogy alázatosan és szeretettel minden időben vele beszélgetünk. Ahhoz, hogy Istennél lehessünk, nem szükséges, hogy mindig a templomban időzzünk. Szívünkben nyithatunk egy kis csendes imakamrát, ahová időről időre visszahúzódunk, és szeretetteljes párbeszédet folytatunk vele. Ugye így tett Szénai Szent Katalin is. Minden ember képes Istennel családias beszélgetést folytatni. Egyik jobban, másik kevésbé. Ő tudja, mire vagyunk képesek. Kezdjünk hát neki. Talán ezt a bátor elhatározást kéri tőlünk Isten. Isten nem vár tőlünk semmi hatalmasat. Csak egy apró gondolatot időről időre, egy rövid imádást. Emeljétek fel időnként a szíveteket őhozzá evés közben, beszélgetések alatt. A legkisebb kis gondolat is mindig nagyon jól esik neki, mármint Istennek. Ehhez nem kell hangosan kiáltanunk, ő közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Szokjatok tehát hozzá apránként, hogy így imádjátok őt, kérjétek a kegyelmét. Időről időre, a nap folyamán, amikor tudtok, ajándékozzátok neki szíveteket. Tegyétek ezt hitben, szeretettel és alázattal. Ugye egyszerűnek tűnik, de ez a gyakorlat kezdetben kicsit fárasztó. Ugye folyton tudatosítani, hogy itt vagyok Isten jelenlétében, az ő jelenlétében élek. Ugye Lőrinc testvér ezért hozzá is teszi: nagy hűség kell ehhez a gyakorlathoz, Isten megjelenítéséhez, és a bensőnkben élő Istenre tekintéshez. Majd azt tanácsolja: azok, akik belekezdenek ebbe a gyakorlatba, mondogathatják magukban például: Istenem, a tied vagyok egészen. Drága Istenem, egész szívemből szeretlek téged. Vagy mást, a szeretet spontán szavait. Tehát ezek segítenek visszazökkenteni Isten jelenlétében az élet zajos forgatagában. Talán lehetetlen elképzelni a bennünk élő Istent, de ő bennünk van. Ugye Szent Ágoston mondja: mélyebben bennünk, mint mi magunk. Kezdjük azzal, hogy elképzeljük, hogy előttünk áll, vagy vellettünk van. Én szoktam úgy neki kezdeni valaminek, hogy gyere Jézus, menjünk együtt, csináljuk együtt, ne egyedül kelljen csinálnom. Isten, aki bennünk van, segít elkerülni a bűnt is. Ha tudatosítom magamban, hogy Isten bennem él, és én az ő jelenlétében vagyok, akkor ez segít minket abban, hogy a bűntől minél távolabb legyünk. Hogyan? A Máté 5:48-ban Jézus ezt mondja, legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Mondhatjuk így, legyetek szentek, ahogy a ti atyátok is szent. Az Ószövetségben Isten gyakran mondja, hogy mert én vagyok az Úr, és én szent vagyok. Ezért adhatok én nektek parancsokat, és érdemes megtartani, ha ezeket a parancsokat megteszitek, ti is a szentség útján jártok. Azt mondhatjuk, hogy ha olyan szenteknek és tökéletesnek kell lennünk, mint az atyánk, akkor ő a mi példaképünk. Rá kell tekintenünk. Példakép az, akit az ember utánozni szeretne, akit követni a tetteiben. Jézus azt mondja magáról, aki engem lát, látja az atyát. Ezt ígéri Szent János a mennyből, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. Olvassuk az első János levél 3:2-ben. De hogy ott Szent Teréz mondja, a menny bennünk van, tehát már ma elkezdhetünk Istennel élni. Nyilván a mennyország annyiban lesz más, hogy nem lesz többé jelen a bűn. Nem lesz romlás, nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, de Isten jelenlétében már most is élhetünk. Ha olyan valakinek a közelében vagyunk, akit szeretünk, akkor arra általában odafigyelünk, sőt, igyekszünk olyat nem tenni, amivel őt megbánthatnánk. Ugye? Udvariasak vagyunk, szeretetteljesek vagyunk, türelmesek vagyunk, és hát igazából Istennél senki nem szeret jobban, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy ő ott van velünk, akkor ettől kezdve igyekszünk minden bűnt elkerülni, mert jelen van, nem akarjuk megbántani. Egyik zsoltáros nagyon kedves sort ír, hogy Uram, fordítsd el tőlem arcodat egy pillanatra, hogy fellélegezzek. Olyan kedves, hogy csak egy picit hadd rosszalkodjak. Tehát nem akar rossz lenni, csak hogy hát tudom, hogy te mindig látsz engem, és tudom, hogy szeretsz is, de akkor is olyan fárasztó. De talán mégse az, hogyha egy embert képzelünk el, akit nagyon szeretünk, és hogyha ő most látna, vajon mit gondolna? Ha ő itt lenne, megtenném azt, amit éppen tenni akarok? Kimondanám azt, amit szívem szerint kimondanék? Vagy szeretetből nem teszem meg, iránta való szeretetből. Isten jelenléte ugyanilyen hatással kell legyen ránk, hogy mert tudom, hogy itt van, nem akarom megbántani a bűnömmel. Ezt jelenti az ige, hogy nem inog meg lábam, mert Isten jelenlétében vagyok. Lőrinc testvér így ír, szívünket lelki templommá kell tennünk Isten számára, ahol szüntelenül imádjuk őt. Igyekeznünk kell, hogy ne mondjunk, ne gondoljunk semmi olyat, ami neki nem tetszene. Azonban a meg nem inogni nem azt jelenti, hogy soha nem fogunk vétkezni. Ugyebár a Szent Jónásban kimondjuk, hogy ígérem, hogy a jóra törekszem, és a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm, a régi változat szerint fogadom, hogy többé nem vétkezem. Ezt mindenki érezte, hogy amint ezt kimondom, már vétkeztem is. Nyilván azt mondjuk ki, hogy nem akarok elkövetni bűnt. A Szent Jónás is nem csak annyi, hogy felsorolom a bűneimet, hanem hogy változtatni akarok rajta. Nem akarom többet elkövetni. És éppen ezért akkor is, hogyha elbukunk, mert hogy elbukunk, a szűzanyán kívül nem élt ember a Földön bűn nélkül, akkor is tudjuk azt, hogy nem vesztünk el, nem veszítjük el az Isten irgalmába vetett bizalmunkat, hanem tudjuk, hogy hozzá mindig odafordulhatunk. Hazatérhetünk és kérhetjük Isten bocsánatát. Ez is a tökéletesedésnek az útja. Aztán követhetjük Lőrinc testvér példáját, aki azt mondja, nagyon erősen érzem bűneim súlyát. Ezek azonban nem bátortalanítanak el, beismerem őket Isten előtt, nem védem magam, nem keresek mentségeket. Ezután békességgel térek a szeretet és az imádás megszokott gyakorlatához. Tehát Lőrinc testvér azt javasolja, hogy ne a szőnyeg alá söpörjük, ne tagadjuk le, ne fogjuk másra, ne hibáztassunk más miatta. Isten elé megyünk, megvalljuk, és ettől kezdve visszanyerjük a békénket. Aztán nem csak segít Isten jelenlétében abban, hogy elkerüljük a bűnt, hanem őt nagyon különböző elfoglaltságok közepette is ott érezhetjük magunk mellett. Ima munka közben. Sokan azt gondoljuk, hogy hát, ugye Pál is ezt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok, jó, de hát van állapotbeli kötelességem, nekem dolgozni kell, gondoskodni kell másokról. Nyilván nem arra gondol Pál sem, hogy napi 10 órát térdeljek a templomban, hanem mindent alakítsak imádsággá. Lőrinc testvér életének krónikása elmeséli, hogy ugye Lőrinc a kolostorban szakácskodott, és két ember munkáját végezte, és ezzel együtt is feljegyezte, hogy Lőrinc soha nem sietett. Csak zárójelbe teszem, hogy ha megnézzük a Szentírást, Jézusról soha nincs ott, hogy valahova is sietett volna. Sőt, Lázár meghalt, még ott maradt két napig, és utána indult útnak. Pedig azt mondhatnák, hogy itt sürgős eset van. Jézus sem sietett sehova. Isten az Atya jelenlétében élt, és ezért mindenre ráért. Hova sietett volna? Ő tudja, hogy az élet örökké tart. Lőrinc sem kapkodott soha, megőrizte nyugalmát és békességét. Lőrinc, mielőtt nekifogott volna a munkájához, hívta Istent. Istenem, dolgozz velem! Fogadd el a munkámat és egész szeretetemet. Ha hibákat vett észre a munkájában, akkor bocsánatot kért, és egyszerűen Isten jelenlétében maradt. Mennyi időt tölthetnénk el mi is Jézussal, például a metrón, krumplipucolás közben, pelenkamosás közben, betegápolás közben. Talán még könnyebb is, mert amit egyel tesztek, velem teszitek, mondja Jézus. Tehát amikor egy beteget ápolok, és néha ez nem is olyan könnyű, sőt, hogyha akár évek során zajlik ez, és úgy tűnik, hogy sosem lesz vége, akkor mindig erőt ad az, hogy velem tetted, meg lesz a jutalma, Jézushoz megyek, őt ápolom, rajta segítek. Lőrinc azt mondja, a mi szentté válásunk nem abban áll, hogy megváltoztatjuk a tevékenységünket, hanem abban, hogy azt, amit szokás szerint önmagunk számára tettünk volna, Istennek tesszük. Ugye egy egyszerű terítés. Ledobhatom a tányért, vagy gondolhatok arra, aki majd enni fog belőle. Már előre szerethetem azt, aki belőle enni fog. Akkor is, ha nem olyan könnyű szeretni. Mert Istennek teszem. Aztán nem csak, hogy segít Isten a jelenlétében élőket abban, hogy a bűnt elkerüljék, nem csak ötletet ad, hogy hogyan lehet imádkozni munka közben, hanem Isten világosságot ad és vezet bennünket. A Szentlélek vezet bennünket, ahogy a 15. Zsoltár mondja, az életre vezető utat mutatod meg nekem. És ezt tapasztalta meg kis Szent Teréz is, aki így ír az önéletrajzában. Felismerem és tapasztalatból tudom, hogy Isten országa bennünk van. Soha nem hallottam Jézus beszélni, de tudom, hogy bennem van, minden pillanatban vezet engem és súgja, mit mondjak vagy tegyek. Épp abban a pillanatban, amikor szükségem van rá, fedezek fel olyan világosságokat, amelyeket még soha nem láttam. És mindezt nem az imádság óráiban kapom a leggazdagabban, hanem inkább a nap folyamán. Azaz, hogyha Isten jelenlétében élünk, akkor ő tud vezetni is bennünket. De Isten jelen van a szenvedéseinkben is. Nyilván szenvedni senki nem szeret. Jézus maga is azt kérte, hogy ha lehetséges, akkor ez a szenvedés kelyhe, kerüljön el engem. Jézus nem szenvedni jött, de az Atya akaratát megtenni. És ezért mondja, hogy ha ki kell innom, akkor legyen meg a te akaratod. Akkor is ott van Isten, amikor éppen szenvedünk. Bennünk szenved. Isten jelenlétében megtapasztaljuk a véget nem érő örömöt, de ez nem jelenti azt, hogy egy keresztény életéből mindig kimarad a szenvedés. Azt gondolom, tapasztaljuk mindannyian, hogy van szenvedés az életünkben. Láttuk II. János Pál pápát derűsen, erősen, örömtelien, de láttuk azt is, amikor szép lassan elhagyta a testi ereje. És mégis az a belső derű a szenvedések közepette is ott volt benne. Isten jelenlétében élt, és ő benne bízott. Az utolsó szavai ezek voltak, derűs vagyok, legyetek ti is derűsek. Akkor is, amikor a betegség, az öregség már teljesen legyűrte. A szenvedésben is Isten jelenlétében maradt. Ugye akkor érezzük magunkat a legmagányosabbnak, amikor elesettek vagyunk, amikor betegek vagyunk, amikor szenvedünk, amikor megbántottak. Lőrinc testvérnek erre is van néhány mondata. Bátorság. Hozzátok szüntelenül Isten elé szenvedéseiteket, kérjetek erőt őtőle az elviselésükhöz, mindenek előtt azonban szokjatok hozzá, hogy gyakran beszélgessetek Istennel, és a lehető legkevésbé feledkezzetek meg őróla. Imádjátok őt gyengeségetekben, ajándékozzátok neki szenvedéseiteket újra meg újra, és épp a szenvedés fájdalmas óráiban kérjétek őt alázattal és szeretettel, ahogy egy gyermek kéri az apját, hogy engedje teljesíteni szent akaratát, és adja meg nektek kegyelmét segítségül. Istennel és az iránta való szeretetből cselekedni, erre tanít minket még Lőrinc. Isten bennünk van, és ezért mindent vele tehetünk. Bosis Gabriella a következőt mondja, pontosabban Jézus mondja Bosis Gabriellának. Engedd, hogy átjárjalak, betöltselek. Semmi ne legyen benned, ami akadályozna engem abban, hogy egyre inkább igénybe vegyelek. Azok által cselekszem, akik egész lényüket rám bízzák. Ajándékozz nekem a hangodat, a pillantásodat, és menj azzal a szilárd elhatározással, hogy engedsz engem cselekedni, hiszen benned élek. Olvassuk az Ő és Én második kötetében. Gyakran nehéz helyzetekkel szembesülünk, magányosnak érezzük magunkat, és ilyenkor jó arra gondolnunk, hogy a Szentlélek ott lakik bennünk. Szent Pál azt írja, Isten bennünk működő erejével mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, írja az Efezusi 3.20-ban. Aztán nézzük még két lehetőséget, hogy hogyan tudunk még jobban Isten jelenlétében lenni. Az első ilyen kiemelkedő pillanat a szent áldozás. Jézus élő kenyérré lett az ostjában, az oltári szentségben, hogy táplálékként magunkhoz vehessük, hogy annál szorosabban legyen hozzánk minél közelebb. Ezáltal megszűnhessen minden távolság közte és köztünk. Ő bennünk akar élni. Szent II. János Pál pápa írja a Manu Nobiscum Dominéban, az Emmauszi tanítványok kérésére, hogy velük maradjon, Jézus sokkal nagyobb ajándékkal válaszolt, az Eukarisztia szentségével megtalálta annak módját, hogy ne velük, hanem bennük maradjon. Jézus nem csak velünk akar lenni, hanem bennünk. Hogy a szent áldozásban befogadjuk, ami Urunk Jézus Krisztus testét és vérét, emberi lelkével és istenségével együtt, azaz az egész Krisztust. Olvassuk a Katolikus Egyház katekizmusának 1374. pontjában. Az Eukarisztia táplálja életünkben a kegyelmet, és az Eukarisztia által mondhatni, megfoghatóan tapasztalhatjuk meg a Szent Háromság láthatatlan jelenlétét a szívünkben. És itt érdemes átgondolni, hogy hogyan járulunk a szent áldozáshoz. Rutinszerűen? Vagy talán kételkedve? Láttunk már olyan eukarisztikus csodákat, amikor éppen akkor vált valóságosan hússá és vérré a kenyér és a bor, mikor a pap, aki bemutatta a szentmisét, kételkedett abban, hogy az ő szavára Jézus valóban jelen lesz benne. Történt néhány ilyen eukarisztikus csoda az egyház történetében. Érdemes átnézni, amikor a szent áldozáshoz járulok, akkor a szívembe fogadom az Úr Jézust, akkor visszamenve a helyemre, vajon mit teszek? Foglalkozom vele? Bele borzongok, hogy Istennel egyesültem. Azzal, aki az egész világot megalkotta, aki örök életet ad nekem. Belegondolok ebbe? Valami hihetetlen mély találkozás lehet ez. Szeretek a szent áldozás után abban elcsendesedni egy picit, és csak abba gondolni, hogy Jézus itt él bennem. Mi baj érhet még? Hiszen ő velem van. Ez a napnak a csúcsa. Aztán a másik, amikor nagyon átélhetjük Isten jelenlétét, éppen a szentségimádás. Talán feltehetjük a kérdést, hogy hát hogyan imádjuk az oltári szentséget, amikor Isten bennünk van jelen? Az oltári szentségben szemünk előtt van az, aki bennünk élő valóság. Látjuk a szemünkkel az oltári szentséget, és megtapasztaljuk, hogy ő bennünk él. Ott van a szívünkben. A menny egyszerre van az oltáron és a szívünkben. Mint a tengerben levő szivacsok. Ugye a szivacs állatka is, nem tudom, hogy állat-e a szivacs, de talán állatka, nem tudom. De benne van a tengerben, és a tenger ő benne. Teljesen átitatja a víz a tengerben élő szivacsot, és mégis körülveszi. Valami ilyen módon tapasztalhatom meg, hogy igen, Jézus bennem is itt van, és ott van előttem, a szemem előtt az oltári szentségben. És ahogyan a vízben vagyunk, és a víz mi bennünk, ugyanúgy valahogy így tudjuk megtapasztalni Isten kegyelmét, amikor kérjük, hogy ő töltse be a szívünket, annyira be tud tölteni, hogy aztán, hogyha egy ilyen szivacsot kiemelünk a vízből, akkor csurog ki belőle a víz. Ez a túláradó isteni kegyelemnek a szimbóluma. Ahogy be tud tölteni Isten a szeretetével, olyan túláradó módon, hogy abból jut másoknak is. A saját szeretetem az elfogy. Gyakran kell imádkoznom, hogy Jézus segíts szeretnem, mert az enyém az már elfogyott. De úgy be tud tölteni Isten szeretete, hogy abból bőségesen jut másnak is, ezt kérhetjük a szentségimádás alatt. Jézus, töltsd be a te szereteteddel, töltsd be az én szívemet. Isten szeretete mindenfelől átjár bennünket. Mi ebben a mi feladatunk? Ugye, ha a szivacs, hogyha összehúzza magát, hogyha kiszárad, akkor nagyon nehezen tudja befogadni a vizet. Nem tudja befogadni a szeretetet, mondjuk így. Kérjük tehát a Szent Lelket, hogy segítsen nekünk megnyílni a szeretet előtt. Kinyitom a szívem, és kérem, hogy Isten töltse be. Fogadjuk be ezt a szeretetet, hogy ahogyan a szivacs is megnyílik és megtelik, úgy mi is túlcsordulóan telve legyünk Isten szeretetével. Ez az élő víz forrása, amelyről Jézus a szamáriai asszonynak beszél. És akkor befejezésül néhány konkrét segítség a mai szentségimádáshoz. Ugye kihelyezünk majd az oltári szentséget, ki lassan vessen keresztet, és most különösen is tudatában annak, hogy valóban a Szent Háromság személyei között jelenlétében vagyok. Elképzeljük a Szent Háromság személyeit, ahogy ülnek az oltár körül, a Rubjovnak a ikonja alapján. Ők jelen vannak mi bennünk. Szemléljük Jézust az oltári szentségben, és egyszerű szavakkal üdvözöljük őt ki a szívében, hogy üdvözlégy Jézus, áldalak téged, áldott légy, hogy itt vagy az oltári szentségben. Ez ki a maga szívében néhány mondattal köszöntheti Jézust. Rámosolyoghatunk. Emlékszem egyszer, külföldön valahova elvittek egy előadást tartani, és egy nagyon mélyen hívő fiatalasszonyka vitt a kocsiban, és egy templom előtt mentünk el, és én gyakran szoktam így beköszönni Jézusnak, hogy keresztet vetek, és látom, hogy ez a fiatal hölgy ennyit csinál, hogy puszit küldött Jézusnak. Kiki, hogy van a kapcsolatában Jézussal, ugyanígy köszöntheted a szíved mélyén, ahogyan szoktad. És aztán mondhatjuk, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, akik jelen vagytok bennem, imádlak benneteket a legszentebb oltári szentségben. Szeretlek benneteket. Mondd ki, mert kimondani Isten előtt. Elegendő, hogy tudjuk és hisszük ezt a jelenlétet, nem feltétlenül kell éreznünk. Ha elkalandoznak gondolataink, akkor szokásos módon picit visszaterelgetjük, akár egy rövid mondattal, hogy Jézus, te itt vagy. Alakíts szívemet a te szent szíved szerint. Nem kell folyton beszélnünk. Sőt, ugye Jézus azt mondja, talán nem tudsz beszélni hozzám. Az embernek nem mindig van mondani valója. De nyugodtan maradj az én jelenlétemben. Örülök, hogy veled együtt lehetek. Hányszor töltünk úgy időt a másikkal, hogy meg se szólalunk, mégis elég az ő jelenléte. Jézus ugyanerre hív bennünket. Az imádás nem függ az érzelmektől. Ha nem is érzünk semmit, Jézus akkor is itt van. Aztán a mindennapokban is próbálunk a szívünkben lakó Isten jelenlétében élni, egyszerre lenni Márta és Mária, azaz Mártával tökéletesen végezni a munkánkat, gondoljuk Lőrinc testvére, ha valamit hibázott, gyorsan bocsánatot kért, aztán folytatta, nem engedte magát kizökkenni Isten jelenlétéből, de ugyanakkor Máriával együtt ott vagyunk Isten jelenlétében, ott ülünk Jézus lábainál. Nem fogjuk máról holnapra elérni, hogy folyamatosan Jézus jelenlétében éljünk, hiszen sok minden elvonja a figyelmünket, de el kell kezdenünk gyakorolni, ahogyan Lőrinc testvér hívott bennünket erre. Piciben. A reggelt is érdemes így kezdeni, hogy még az ágyban fekve keresztvetéssel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében jó reggelt Istenem. Ezzel már az egész napunkat egy imádságba foglaltuk, már Isten jelenlétébe helyeztük magunkat. Egyre többet leszünk vele, egészen az örök találkozásig, ahol Jézushoz hasonlóak leszünk, mert látni fogjuk őt úgy, amint van.